előgetés halogatása, hogy erre már utaltunk. Szerintem ez egy igen tartalmas téma lesz, amiről egy első nekifutásra az ember azt gondolná, hogy halogatás, jó, hát most halogatok, mi van akkor? Előgetés, ez már egy újabb fogalom, ez nem is olyan régen jött be egyébként a köztudatba, hogyha jól emlékszem, akkor nincs egész 10 éve talán, hogy használják ezt a fogalmat, hogy előgetés. És hogy miért beszélgetünk erről? Vannak-e esetleg konkrétan ember típusok, akire csak az egyik, csak a másik jellemző, hogy lehet az egyikből a másik? Arra kérlek, hogy egy picit részletesebben mesélj nekünk arról, hogy pszichológiai értelemben mit jelent az, hogy valaki halogató típus, mit jelent az, hogy valaki előgető típus?
Jó sok kérdés. No, de hát kezdjük akkor a halogatással. Mert ugye a halogatásról szokták elmondani azt, hogy az nem is feltétlenül egy időmenedzsment, hanem inkább egy érzelemkezelési probléma. Mert ugye, hogy ki is mondta, van egy pszichológia professzor, aki azt mondja, hogy a halogatás gyakorlatilag egy önsebzés. Mert hogy egy rossz döntést hozunk meg ebben a helyzetben, belépünk egy ilyen negatív gondolati spirálba, mert hogyha ott vannak ugye a feladataink, és ott vannak ezek a negatív érzelmek, akár az unalom, akár a szorongás, akár a frusztráció, hiába ütemezzük át ezeket a feladatokat, mert a negatív érzelmek még hatványozottabban ott lesznek az életünkben. Hogy már megint nem tudtam időre elkészülni, hát hogyan lehetek ilyen lassú, lámlám a többiek már meg vannak, már letudták ezt a feladatot, tehát, hogy elodázzuk a feladatot, de hogy a feladat okozta stressz nem az életünkbe, és ugye a stressz szintünk állandóan tetőződik, és ugye ennek az ellentéte az előgetés. Ez a szuper hatékony üzemmód, amikor jön egy feladat, és akkor nem tologatom, hanem egyenesen beleszököm, hatékonyabb vagyok, és ugye ennek is megvannak a hátulütői, aztán szerintem majd erről is beszélünk, mert nem olyan, tehát nem minden arany, ami fénylik, tehát hogy nem minden előgetés azért egy nagyon jó lehetőség, viszont akár ugye a mini feladatok esetében, amikor valamilyen részcélokat teljesítek ahhoz, hogy a nagy célt elérjem, el tudok jutni odáig, hogy a lehető legrövidebb időn belül túlesek feladatokon, és tényleg az elején, vagy akár a folyamatnak a kezdetén, amikor beleugrok és belevágok, mert nagyon sokszor maga a folyamat nem indul el, mert én hallogatom, hogy csak holnap fogok takarítani, és majd csak amikor nyugdíjas leszek, elolvasom azokat a könyveket. Az előgetés pont az, hogy nem várok semmire, beleugrom. De hogy ebben is túlzásba lehet esni.
És ugye a központi kérdés talán mindkettőnél, ugye a hatékonyság mellett, amiről itt szót is ejtettél, ugye a szuperhatékonyság, így nevezte az előgetőt, hogy a szuperhatékonyságra törekvő, ugye a másik kulcs, ami szintén elhangzott, hogy ez a rangsorolás. Hogy hogyan rangsorolok? Na most ez a rangsorolás dolog, ez akár tetszik, akár nem, vagy akár így tekintünk rá, akár nem, valahol az egész életünket átfedi. Én pont ezen gondolkodtam, ugye vannak ilyen kötelességből, vagy önmagunkért végzett feladatok, melyiket tesszük előre? Rövidebb vagy hosszabb határidős feladatok? Automatikusan a rövidet vesszük előre, még akkor is esetleg a hosszabb határidősben nekünk jobban tenne belemenni. Napi dolgokra koncentrálunk, vagy hosszabb távon gondolkodunk. Tehát, hogy ezek szerintem mind olyan kérdések, amik azért attól függően, hogy az ember egy ilyen előgető vagy halogatós típus, úgy gyökeresen megváltoztatják a mindennapi komfortját. Alapvetően beskatujázhatóak vagyunk az egyikbe másikba, tehát mint ahogy beszéltünk annak idején az úgynevezett kommunikációs stílusokról, mondtad, hogy van mindenkire egy jellemző, de általában van egy árnyaló stílusa is, tehát nincs, hogy valakire csak egy jellemző. Ez az előgető halogató is ilyen-e, tehát hogy van-e bennem, hogy lehetek-e halogatós típus, de bizonyos dolgokban előgető, vagy alapvetően előgető vagyok, de bizonyos dolgokban pedig halogató.
Az hatékony, hogyha készítünk egyfajta ilyen ölelemzést a munkavégzési szokásainkról. Megnézzük akár azt is, hogy milyen feladatok esetében van az, hogy leginkább halogatunk, vagy akár elégetünk, vagy mindig a munkához kötődik ez az egész, vagy akár a szabadidős tevékenységekhez, vagy van-e olyan személy, aki akár a vezetési stílusával, akár a jutalmazási büntetési módszereivel kiváltja belőlünk egyiket vagy másikat, mert szerintem ezt is észrevehetjük magunkon, hogy annyira félünk valakitől és a határidejétől, hogy akkor inkább előgetünk, és meglegyen időre, csak hogy ne harapja le a fejünket, vagy ugye megnézzük azt, hogy mikor vagyunk hajlamosabbak elodázni valamit, vagy épp túl gyorsan megoldani valamit, csak hogy túlessünk rajta, és ez nem biztos, hogy a minőséget is jelenti. És hogyha megvan ez az elemzés, vagy akár már századszor ott vagyunk a hegy alatt abrakolós állapotban, én például nagyon sokszor voltam itt, tehát én inkább ez a halogatos típus vagyok. Még nem mondom azt, hogy voltam, mert most már sok mindenbe előgetek, de még mindig a mérleg nyelve ez a halogatásos dolog, mert hogy tudom azt, hogy így is utolsó percben megcsinálom, csak hogy ezzel már nagyon lefárasztom saját magam, és mindig eldöntöm, hogy na ez soha többet az életbe ilyen nem lesz, hogy utolsó éjszaka, mit tudom én, a határidő előtt még 2-3 órával, még javában benne vagyok a feladatokban.
Ezek mögött, a döntéseink mögött milyen mechanizmusok állnak? Tehát én azt gondolom, hogy amit mondtál is, az ember fejlődhet, vagy főleg, hogyha ezt észreveszi magán, amit mondtál, akkor, hogy mondjam, így csiszolódhat, vagy formálódhat, de nekem egy kicsit ez olyan, hogy a bőréből az ember nem tud kibújni.
Tudod, mi jutott eszembe Borbély Alexandrának a története? Igen? A valódi példaképekből, hogy ugye úgy ment az Oscar gálára, hogy majd aztán, amikor leszáll a gépről, és úgyis ott hosszú lesz az Oscar gála, és ameddig mindenki beszél, ő majd megírja a köszönő beszédét. És akkor annyira el volt ájulva ott ugye a hangulattól, meg mindentől, hogy nem írt semmit, hát úgysem, akkor le is beszélte magát, hát úgysem én nyerem meg, most minek írjak csak itt potyára beszédeket, és egyszer csak kihívták, hogy mondjon beszédet. Na hát ez is, ugye van, aki az Oscar gálán, igen, az Oscar gálára írt beszédét, hát azt már mit tudom én, még neki sem fogott a filmnek, és már megírta az előgető.
Az előgetés együtt járhat-e egyfajta nem feltétlen pozitív értelemben vett forró fejűséggel? Tehát esetleg nem úgy reagálok dolgokra, ahogy később reagálnék. Esetleg megbánást szülhet-e, gyakran szülhet-e megbánást ez a fajta hozzáállás dolgokhoz. Mert ugye nagyon-nagyon sok helyzetben, főleg komoly döntéseket igénylő helyzetben fordul az elő, hogy azt mondjuk, hogy mérlegelnünk kell. Az előgető tud ilyenkor mérlegelni, vagy pedig az előgető mondjuk nagy döntéseket is könnyebben hoz meg, mert ez is egy folyamat, amin úgymond túl szeretne lenni, mert ő akkor van biztonságban.
Igen, hogyha nézzük ugye azt a megközelítést, hogy most vagy ez a gyors döntés, ez a gyors dopamin löket, vagy a késleltetett jutalom, mint a pillecukor tesztben.
Az micsoda?
A pillecukor teszt, ez ugye az a híres kísérlet, amit még a 60-as években végeztek el először, hogy a gyerekek elé oda tettek egy tányért, rajta egy pillecukrot, és akkor a kísérletvezető azt mondta, hogy vagy megeszed ezt a pillecukrot most, vagy hogyha vársz, 20 percet kellett várniuk, akkor fogsz kapni még egyet. Óvodáskorú gyerekek ugye nem tudták, hogy a 20 perc az egyáltalán mennyi idő, és akkor kandi kamerával figyelték a gyerekek reakcióját. És nagyon érdemes megnézni azt a kis filmet, mert hogy van olyan gyerek, aki elrejti a kezével a szemét, hogy ne lássa azt a pillecukrot, akkor van olyan gyerek, aki félkézzel azért mégiscsak fogja azt a pillecukrot, hogy valaki lenyúlja, akkor van olyan gyerek, aki megrákcsálja, és nyálasan visszateszi ugye a kis tányérba, és van az a kis ilyen vöröses hajú szőkés kislány, körülbelül 3 éves, és ameddig elmondja a kísérletvezető az utasítást, rég lenyelte a pillecukrot, tehát körülbelül ennyit tud várni. Mert ugye az is kiderült, hogy aki kivárta ezt a 20 percet, ugye nagyobb óvodáskorban vagyunk képesek kivárni. Kutatások bizonyítják, hogy jóval sikeresebb lett felnőttként, amikor 20 éves korukban még egyszer megismételték ezt a tesztet. Tehát, hogy hosszú távon kifizetődőbb, ha én kivárom a nagyobb jutalmat a gyors opció helyett. Mert hogy ez ugyanúgy van, mint a feladatoknál, hogy vannak a könnyű feladatok, és vannak a nehezebb feladatok. És hogyha mindig ez a kis feladatokat mindig lehúzod, hosszú távon már végül is nem marad energiád a nagyokra, mert te elaprózódsz ezekbe a kicsikbe. Például gondoljunk csak arra, amikor a vizsgai időszak van, tanulni kell, és akkor te neki fogsz takarítani, meg ablakot pucolni, ilyen kisebb dolgokat, hogy azért legyen szép rend a szobában, előgessünk.
Persze, neked azt olyankor kell csinálni nyilvánvalóan.
És megoldani. Az végül is egy önsorsrontó stratégia, ha belegondolsz. Aha. Tehát azzal, hogy te kipipálod mondjuk a takarításnak azt a részét, az még nem biztos, hogy egy jó befektetés hosszú távon.
Igen, főleg vizsgai időszakban nyilvánvalóan. Igen. Elkezdtél egy gondolatot, dopamin löket, késleltetett jutalom? Talán
igen, mondtál? Ez a gyors dopamin löket versus késleltetett jutalom, mert hogy az agynak ugye ez a jutalom központjában van ez a terület, aminek nagyobb az aktivációs szintje, hogyha az idő alatt én könnyebb feladatokat kihúzok a teendőlistámról, mint hogyha a nagyot vinném véghez. ez. Tehát, hogy olyan, mint a becsapnánk egy kicsit az agyunkat. Mert ugye sok mindent tettem, de azok mind kis apró dolgok. Tehát, hogy nem marad idő meg energia nagy dologra, hogyha én elaprózódom, de mégis van egy ilyen falcs elégtétel, hogy akkor én most nagyon jól teljesítettem, vagy ezt nagyon jól végigcsináltam.
A halogatásnak van-e úgymond egy ilyen tipizálható, vagy kategorizálható felosztása, mondjuk, hogy milyen motivációk állnak a halogatás mögött, vagy hogy hogyan halogat valaki?
Hát én ilyen tipizálásra nem tudok, ami nem zárja ki azt, hogy ne lenne. Ezt ugye mondtam, hogy az egyik pszichológus kutató mondta azt, hogy a halogatás esetben nem időmenedzsment, hanem érzelemkezelési probléma. Mert hogy itt nagyon érdekes az, hogy amikor önsebzésről is beszélünk, hogy a negatív érzelmek azok ugyanúgy visszacsapódnak felénk, és a halogatás nagyon sokszor a perfekcionizmussal társul, hogy nem akarom én most elkezdeni, mert még nem vagyok tökéletesen felkészülve, és majd várom azt a pillanatot, amikor majd tökéletesen fel leszek készülve, de a stressz szintem az úgy megnő, hogy igazából sokkal több rosszat teszek magamnak, mint hogyha úgy tökéletlenül elkezdtem volna. Tehát, hogy ez is nagyon sokszor akár lehet egy ilyen önbecsülési probléma, vagy egyféleképpen ez a rugalmatlanság, hogy én annyira várom azt, hogy meglőjön a tökéletes ihlet és a tökéletes időpont, meg stb., hogy egyszerűen nem is kezdem el ezt az egészet, és már annyira fognak tornyosulni a fejemben ezek a feladatok, hogy ott állok, és gyakorlatilag meg se fogom tudni tenni ezt az első lépést, mert hányszor van az, hogy mire már elkezdeném, rég mindegy, hogy én azt elkezdtem vagy sem.
De ugyanakkor ott van a másik típus, ez a teher alatt nő a pálma esete is, nem?
Igen. Tehát, hogy akár az is, és pont ezt emeltem ki, a rugalmas alkalmazkodó képességet is. Megint ez egy ilyen false feedback, mert én pont ezáltal kaptam egy ilyen nagyon erős ilyen, hát ilyen önbizalmat arra, hogy mindegy, hogy 5 perc van, vagy 10 perc van, vagy 20 perc van, én az alatt, mit tudom, én kivágom a rezet, megcsinálom, és aztán majd lesz, ami lesz, mert én úgyis majd megoldom. Csak azért vannak olyan helyzetek, amiket én se tudok megoldani. És ott maradok gyakorlatilag a minden közepén, amikor persze megoldom, csak már úgy lefáradok, hogy már egy idő után nem leszek képes semmire, mert azt akkor még, mit tudom, egy hétig ki kell aludjam azt az egész dolgot, a sok halogatásos történetet.
Van-e a halogatásnak, mint típusnak köze esetleg a impostor szindrómához? Összefüggésbe lehet-e hozni a kettőt?
Ez érdekes. Igen, akár lehet úgy, hogy én mondjuk nem akarom elvégezni a feladatot, és akkor halogatom.
Mert félek attól, hogy nem vagyok képes rá, pedig tudom, hogy egyébként meg tudom csinálni, de mégis van bennem valami félegát, és akkor ez már ott van az impostor szindróma?
Igen. Azért próbáltam ugye saját magamon keresztül átengedni, mert nekem nem ez a motivációm a halogatásban, vagy nem ezért halogatok. Viszont látom ugye pont azt a részt, amikor valaki tényleg annyira fél, hogy az nem lesz tökéletes, és nem lesz olyan, vagy ő belebukik, meg lebukik, hogy ez ki is derül róla, hogy igenis lehet ez egy nagyon jó stratégia hosszú távon.
Általában van egyfajta válasz a pszichológiának arra, hogy miért nehéz elkezdeni vagy befejezni dolgokat. Tehát, hogy az szerintem akár halogatós, akár előgetős típus valaki, amikor valamit el kell kezdenünk, ott tök mindegy, hogy milyen motivációból, de azért valamiféle rezgés vagy bizsergés, valami van bennünk, nem? Meg akkor is, amikor valamit tudjuk, hogy most le kell zárnunk, és így, ahogy most csináltuk, valamire pontot teszünk.
Ja, hát ezt mindenképpen érezzük, és ezt mindenki érzi, hogy el kell kezdje, csak nem tudja megtenni ezt az első lépést, mert hogyha megtenné, erről a hatásról is beszéltünk, a Zeigarnik hatásról, hogy elég az, hogyha csak megteszed az első-második lépést, abba hagyod, mondjuk magadat motiválhatod is erre, hogy na csak az első részét tegyem meg, mert utána bizgeti a fantáziádat, hogy mi lesz később, mert az egy be nem fejezett cselekvés, és annak már van egyfajta ilyen hívóingere, mert csak odáig kellene eljussunk, hogy ez az első lépés meglegyen. Viszont visszacsatolva az előző kérdésedre is, hogyha ilyen fakkokban gondolkodnánk, akkor mindenképpen a kommunikációs tipológiához köze van. Mert hát ugye ki a nagy halogató? Hát a promóter. Ki a nagy előgető? Hát az elemző.
Tényleg?
Hát de nem, mert ugye ott beszéltük a típusokról, és te is mondtad, hogy benned azért az analyzer meg a promóter keveredik. Hát bennem az is olyan sok analyzer nincs, én dominánsan promóter típusú vagyok, és nekem az egész életemet végigkísérte ez a fajta halogatás. És úgy be is pörgök, tehát valószínűleg azt az adrenalin löketet megkapom abban az utolsó órába, hogy gyakorlatilag olyan vagyok, mint egy ilyen kis porszívó robot, hogy ezt is megcsinálom, azt is megcsinálom, multitasking. Jó, ebbe bekúszhatnak hibák is, meg utána lesz egy nagy fáradtság, de lesz egy nagy elégtétel, hogy hú, na akkor még így is be tudtam fejezni.
Viszont ez meddig tartható, mert azért beszélgetünk már erről többször, akár adáson kívül is, hogy te is érzed azt, hogy bizonyos dolgokban igenis finomodni kell az altáridőnapló, kell egy picit előrelátni, mert hogy ad egy lökést, de ezt úgy tudom elképzelni, mint a kávét, ami így nagyon megdob, aztán úgy hirtelen el is enged. Nincs egyfajta folyamatosság, amire szükség lenne, vagy ami talán egészségesebb lenne?
Dehogy nem, szerintem erre elméleti szinten minden halogató rájött, csak épp gyakorlatban nem tudja ezt életbe léptetni, mert hogy a kritikus út, hogy mi is ez a kritikus út, ezt projektmenedzsmentben használják, amikor vannak különböző tevékenységek az életünkben, amik bizonyos szakaszokban zajlanak. Mondjuk vegyünk egy ilyen fiktív esetet, hogy van egy apuka, akinek ugye van két gyereke, és a gyerekeket kell vinni óvodába, iskolába. Ez egy olyan tevékenység, ami az egész évet lefedi, kivétel vakációk, ünnepnapok, hétvégék. De ez egy olyan tevékenység, amit behúzhatunk januártól egész decemberig. Akkor mondjuk ez az apuka munkahelyet vált. És akkor még a régi munkahelyen a felmondási idő, de még az új munkahely, és akkor beszokási idő. És akkor ez is egy olyan tevékenység, ami mondjuk elkezdődik márciusban, és ahhoz, hogy felmondj, meg új munkahely, meg beszokj, ez is eltart mondjuk egy fél évet. Vegyük azt, hogy mondjuk az akkomodációs időszak, ameddig már olyan jól, komfortosan érzi magát a feladataival. De hát a feleség kitalálja, hogy el kellene adni a házat, és más lakásba is kellene költözni, és akkor aki már adott el lakást, és vett új lakást, és a papírügyek, és a mindenféle webcsomagolás, meg kicsomagolás, ez tudja, hogy még akár egy év múlva is vannak ilyen kallódó dobozok, attól függ, mennyire elemző, és hogy pakolt, vagy hívott-e pakoló céget, aki, ugye Angliában vannak ilyen cégek, hát hihetetlen, úgy pakolják vissza a lakásodat, ahogyan bepakolták.
Ez az álmom, hallod?
Igen, na
ez
akkor...
egy álom. Hát, egy rohadt doboz nekem megbozik, csak így rakja át a egyik helyről a másikra
na,
magát.
Na, ezt meg is csinálják.
Ez ideális.
Vannak erre szakosodott cégek. Na, és hogyha nézzük, akkor ugye ott van az új munkahely, régi munkahely, akkor van a régi lakás, új lakás, költözés, dobozolás, és akkor még kiderül, hogy még egy gyerek is fog születni, mondjuk a harmadik, és akkor megbetegszik a nagymama, és akkor még őt is kell ápolni, és akkor jön december. És akkor december amúgy is ez a kritikus út, amikor minden van, még az is, ami nem szokott lenni, mert a másik két gyereknek még van a szereplése, és az új cégbe és a régi cégbe is még meghívják az évzáró partira, és akkor még ajándékokat is elő kell teremteni, és akkor már készülni kell a szilveszterre, és akkor még jön egy utazás, és az a kritikus út, amikor abban a sávban minden összefut. Na és így csapnak össze általában a promóterek, meg a halogatóknak a feje fölött a hullámok, mert nem csak azok a dolgok vannak, amik oda kerültek, ilyen-olyan véletlenek folytán, hanem még van a halom dolog, amit már rég le kellett volna adni, és az még halogatva van, mondjuk az éves jelentés, vagy az adóbevallás, vagy az autónak a műszakija, vagy még a mit tudom én miknek a felszerelése a lakásban, és akkor egyszerűen ott áll a nagy káosz közepén, és nem tudja, hogy most mi fog történni. És ezért jó az, hogyha egyéni vagy akár szervezeti szinten is átlátjuk ezt az egész éves folyamatot, tehát évi szintre, hogy hol van nagyobb terhelés, mikor vannak nagyobb eladások, vagy ez minden cégnél mondjuk specifikus, és minden ember életében is specifikus az élet ciklusoknak megfelelően.
December az egy tök jó példa, mert azt szerintem a család, a magán, azt mindenki érzi, hogy decemberben ott minden a nyakadba szakad, az egész év a nyakadba szakad, a karácsony a nyakadba szakad, az évzárás a nyakadba szakad, igen, az új év a nyakadba szakad, a hol tart az életem évértékelés a nyakamba szakad, az ajándékvásárlás a nyakamba szakad.
Ugye az angoloknál van az a szokás, hogy az advent első vasárnapjára ők már mindennel készen vannak. Ajándék, becsomagolva, megvásárolva, mindenkinek felcímkézve, a lakás kitakarítva, a karácsonyfa felállítva, az ablakok megpucolva, és akkor utána van 24 napjuk az adventben, hogy ilyen karácsonyi dalokat hallgassanak, meg átmenjenek egymáshoz, és végül is annak a hangulatnak az átvétele tényleg csak úgy lehetséges, hogyha nem esel át 6-szor a fejeden, gyakorlatilag az a hónap, ami a leggyorsabban eltelik, és a legtöbb stressz ebben a hónapban csúcsosodik, miközben ugye a szeretet, meg a nagy magasztos dolgokról ugye beszélgetünk közben, és hányszor a nagy veszekedések ugye kitörnek pont a családi asztalnál azért, mert annyi minden van mindenki fején, hogy gyakorlatilag majdnem kiégett év végére, és úgy felgyűl a feszültség, hogy elég egy rossz mondat, vagy egy célzás, már is ott van a családi dráma középen. A sok halogatás miatt is, akár meg azért, hogy nem elügettünk.
Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ismét, Anna, köszönöm szépen a beszélgetést, neked is köszönöm, aki itt voltál, és végighallgattad ezt a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Szia, Anna, sziasztok!
Sziasztok!